Lisa, gyere.
Andi, iparági pletykák szerint van egy nagyon fontos kutyás kérdés, ami a színész társadalmat eléggé szokta foglalkoztatni. Ez pedig a menhelyi kontra fajta tiszta kutyák kérdésköre. Miről szól ez a vita általában?
Hát igen, ez felszokott merülni köztünk a kollégák között. Egyrészt nagyon sok kollégámnak van mentett kutyája, úgy, ahogy a Liza is ugye egy örökbe fogadott kutyus. Őt 7 hónapos korában az Ebremény Kutya Védő Egyesülettől fogadtam én örökbe. És hát nyilván ez egy új életformát hozott az én életembe. Egyébként már nagyon régóta szerettem volna kutyát. Volt is régebben egyébként fajta tiszta kutyánk, tehát Bernie pásztorunk volt, és aztán ő, amikor...
Kicsit más miatt.
Igen, kicsit más, igen. 12 évesen halt meg, akkor utána nagyon sokáig nem szántuk rá magunkat arra, hogy újabb kutyánk legyen. És illetve gyerekkoromban is volt egy írszetterünk. A sok vidéki kutya után én miskolci lány vagyok, tehát ott alapvetően azért az volt a normális, hogy ez a who knows típusú kutyák vannak, tehát fajtája és eredete ismeretlen. És én is gyerekkoromban például nagyon vágytam egy fajta tiszta kutyára, tehát azt éreztem, hogy az olyan egyrészt olyan úri dolog, hogy az embernek végre van egy olyan igazi kutyája, én akkor úgy gondoltam, és hogy azzal úgy nagyon foglalkozik az ember, az biztos nagyon okos, többet tud, jobban lehet vele együtt élni, hiszen az egy tenyésztett fajta, nagyon szép kutya volt, és nagyon helyes volt egyébként, és az egy olyan, akkor azt úgy lehet sétáltatni, mert ugye abban az időben például, amikor én gyerek voltam, ott Helyő Csabán, Miskolcnak ez egy kerülete, ott azért úgy megnézték, aki kutyát sétáltat. Szóval az nem volt egy ilyen normális dolog, hogy sétálunk a kutyával. A kutya az ott van az udvaron, szeretjük, eszik, ami marad, ugye a maradékot legtöbb esetben. Az már egy lépés volt, hogy kutya eledelt venni a kutyának, és aztán egyszer csak ugye volt a Bernie pásztor, ami tulajdonképpen az én férjem, az egyetlen férjem, de hogy szóval még nem voltunk házasok, amikor ő a Bernie pásztort, a bambocskát vásárolta, és így lettem én, amikor összeházasodtunk, Bernie pásztor tulajdonos is. Tehát, hogy volt egy ilyen utam tulajdonképpen a falusi vagy a vidéki keverék kutyáktól a fajta tiszta kutya, és akkor egyszer csak lett a Liza. Szóval ez sok év kihagyás után történt. Igazából annyira elfoglalt életet éltem, így a forgatás, színház, szinkron, tehát gyakorlatilag egész nap útonlevés, este előadás, kiszámíthatatlan, nem én osztom be az életemet, mindig valaki más mondja meg, hogy éppen holnap hová kell mennem, most ugye túlzok egy picit, de hogy ilyen a színész élet, és azért nem mertünk belevágni, és közben én már nagyon-nagyon régóta szerettem volna, és mindig arra vágytam, hogy én majd úgy találok az utcán egy kutyát, és akkor nem tudom azt mondani, hogy nem viszem haza, mert muszáj lesz őt megmenteni, és kicsit irigykedtem is azokra, akik így, hogy én miért nem találok egy kutyát, amire nem tudom azt mondani, hogy nem. És tulajdonképpen egy forgatáson, a Tóth János forgatásán végeztem, és ültem az öltözőben, és a telefonomon megláttam a Lizának a fotóját, aki egy talált kutyus volt, és az Ebremény Alapítvány tette fel az ő képét, és tényleg ilyen szerelemes látásra volt, tehát nem volt kérdés. És akkor azonnal felhívtam a férjemet, hogy hát lesz egy kutyánk, és akkor ő úgy mondta, hogy de jól meggondoltad, és hogy nem tudom, és mondtam, hogy várjál, nem mondj semmit, elküldöm a képet. és akkor aztán ő is megnézte, és mondta, hogy hát jó, hát igen, tényleg nagyon helyes. és aztán fölvettem a kapcsolatot ezzel az alapítvánnyal, és összeismerkedtünk, megismerkedtünk a Lizával, és
szerelemesületesre,
és a szerelem az, hála Istennek, továbbra is megmaradt.
Mennyibe is most?
7 hónapos volt, amikor én őt körülbelül, ugye, mert hát nem lehet pontosan ezt megmondani, amikor örökbefogadtuk, és most körülbelül olyan 2,5 éves, és...
Lehet tudni valamit, ott mondtak, hogy honnan előélete, vagy utcáról fogták?
Utcáról fogadták be, és ugye az Ebremény Alapítvány, hát én nagyon boldog vagyok, hogy egy kicsit beszélhetek róla, meg hogy megismertem őket, mert csak a legnagyobb elismeréssel tudok róluk beszélni. Egy nagyon felelősségteljes, nagyon komoly munkát végző alapítvány. Ők most már 11 éve mentenek kutyákat utcáról, telepekről, balesetes, nem csak kutyákat, cicákat és balesetes állatokat. Esetleg, hogyha olyan gazdától kell, hogy máshová kerüljön, vagy valami történik a gazdájával, akkor onnan mentenek állatokat, és ők önkéntesekkel dolgoznak, tehát náluk mindenkinek van egy állása, és amellett tulajdonképpen, ami szerintem tehát annyira nagyra becsülést vált ki belőlem, meg remélem mindenkiből, mert ez egy iszonyatos munka és felelősség. És így a kutyák, ő is egy, tehát ideiglenes befogadóhoz kerülnek a kutyák. Ezáltal azok az emberek nyilván ők azért valamilyen szinten értenek is ehhez, és tapasztalattal rendelkeznek, és így a jelentkezőknek tudnak már valamit mondani a kutyáról. És
igen, ez lett volna a kérdésem,
igen,
hogy...
Igen, és ők ebben nagyon felelősségteljesek, és nagyon odafigyelnek, hogy...
És után követik, gondolom.
Abszolút, utána. Van egy csoport is, ami a tőlük örökbefogadott kutyáknak a csoportja. Napi szinten én is kapcsolatban vagyok velük, tehát ha bármi gond van, fel lehet őket hívni, segítenek. Nyilván velem is beszélgetett a Viki, az alapítványnak a vezetője, egyesület vezetője, mielőtt nekem adta ezt a kutyát. Ivartalanítási kötelezettség van, tehát az alap, hogy ivartalanítjuk utána a kutyákat, vagy már ők. Hogyha például valaki olyan anyagi helyzetben van, hogy ez nehézséget okoz, akkor abban segítenek. Van egy külön állatorvosi rendelő, akivel ők kapcsolatban vannak, és az állatorvos szintén tudja, hogy ő mentett kutyákkal foglalkozik, tehát nyilván az is egy másfajta, gondolom, hozzáállást igényel. Nagyon sok energiát fordítanak a prevencióra, tehát hogy óvodákban tartanak előadásokat gyerekeknek. Aztán például szerintem az is egy óriási dolog, hogy az állatorvosi rendelőben például a mentett kutyáknak életük végéig kedvezményt biztosít ez a rendelő, és bármikor föl lehet őket is a doktornőt hívni, dr. Szepe Sorsanyát, akivel mi kapcsolatban vagyunk. És tehát, hogy ez nem úgy van, hogy ők csak úgy felelőtlenül szétszórják a kutyákat, és hogy jaj, de jó, megszabadultunk tőlük. Van például egy kerekes kutyájuk, akinek ugye a hátsó végtagjai lebénultak, és ő is egy ideiglenes befogadónál van, ami hát nyilván el tudjuk képzelni, hogy micsoda munkát és energiát igényel. Úgyhogy hát igen, én azt tudom mondani, hogy mi abszolút... Én nyilván amiatt vagyok emellett, mert nagyon sajnálom ezeket a bajba jutott kutyákat. Ezért vagyok amellett, hogy most már nem vásárolnék kutyát, de tudom, hogy vannak emberek, vannak kollégáim, akik viszont egy fajtához ragaszkodnak, és azokkal a tulajdonságokkal bíró kutyát szeretnék magukhoz venni, és félnek attól, hogy egy zsákba macska az, hogy egy mentett kutyával együtt élni. De én azt gondolom, hogyha ezt is felelősségteljesen csináljuk, és egy olyan egyesülettől például, mint az Ebremény, akkor ezek a meglepetések nagy százalékban kiszűrhetőek.
Amit én szoktam is, bocsánat, javasolni, vagy hát tanácsot kérnek tőlem, hogy mondjuk örökbefogadás, hogy olyan egyesületet érdemes keresni, akinél ideiglenes befogadónál vannak a kutyák, mert sokkal többet látnak a kutyáról. Uh-huh. És tulajdonképpen közvetve ezzel is lehet segíteni akár az utcán lévő, akár a hagyományos menhelyen lévő kutyákon, mert utána az ideiglenes befogadók ugye újabb kutyát tudnak magukhoz venni.
Igen,
tulajdonképpen így mindenki jól jár.
Igen.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a te esetedben a fajta tiszta kutyák iránti szeretet az elmozdult inkább a mentett kutyák irányába.
Nem, ezt nem mondhatjuk, a szeretet az semmiképpen
nem mozdult el. Nem a szeretet, hanem a preferencia.
Inkább azt mondom, hogy ugye pont egy-két napja láttam egy borzalmas filmet, ahol egy ilyen szaporító telepről mentettek ki kutyákat. És azt gondolom, hogy hogy nagyon szűk az a réteg, aki meg tudja magának engedni azt anyagilag is, és energiában is, hogy olyan helyről vásároljon kutyát, ami biztosan odafigyeléssel, ugye láttam, itt sokat beszéltetek erről.
Igen.
És szerintem az emberek többsége úgy szeretne fajta tiszta kutyát, hogy úgy kinézetre, vagy úgy a öt mondatos leírásban, most nem akarok bántani senkit, de magam sem voltam sokkal jobb, amikor kislányként egy írszettert szerettem volna. És ugye láttuk, hogy ezeken a szaporító telepeken, hogy hamis oltási papírokkal vannak kutyák, hogy elvágják a hangszalagukat, mert több száz kutya van egy ilyen telepen is, és hogy borzalmas körülmények között élnek, és csak a pénzről szól ez a dolog.
És egy olyan jelenségre tapintottál rá, amit én jelenleg az egyik legnagyobbnak tartom ma Magyarországon, és akkor összefűzöm azokat, amiket elmondtál. Tehát igen, van a fajta tiszta kutyatartásnak egy olyan ismérve, kinéz az egész dolog úgy, hogy nekem van egy ilyen kutyám, egy ilyen fajtájú kutyám, azzal más, hogy tudok
megenni.
Státuszszimbólum, én megengedhetem magamnak, főleg, hogyha az valami...
drágák egyébként.
Nem biztos, mert hogyha megveszem a szaporított kutyát,
az nem,
akkor nem mondom el senkinek se, hogy én 30 ezer forintért vettem egy kutyát, ami úgy egyébként adott esetben piaci értéken tenyésztőtől vásárolva 250 ezer forint. Ez nagyon sok embernek ott kezdődik, igen. És nagyon sok emberben benne van ez, hogy különböző státuszszimbólumokkal próbáljuk azt kifejezni, hogy a mi társadalomban betöltött helyünk az hol van. És akkor ebben benne van az, hogy milyen márkás ruhát hordunk, milyen típusú telefonunk van, és hogy milyen kutyánk van. És azok a kutyák, tehát sokan azt csinálják, hogy kéne egy kutya státuszszimbólumként, nincsen pénzem rá, ezért megveszem a szaporított kutyát, ami egyébként nem is tekinthető sok esetben fajta tisztának, sőt, tehát hogyha nagyon megbolygatnánk a fajta tisztaságnak a definícióját, ezek nem is fajta tiszta kutyák, csak ahogy te mondtad, ezek úgy néznek ki.
Igen.
És van egy tendencia, amit én így felfedezni vélek, hogy valamilyen szinten, pont a státusz szimbólumság miatt, hogy valamilyen szinten Magyarországon a mentett kutyák népszerűsége az valahogy, mintha csökkenni látszódna. Nem
biztos, hogy megerősíteném.
Én egy valami tűnt nekem föl az elmúlt másfél-két évben, hogy azt tudom, hogy oké, hogy vannak a mentett kutyáknál azért még várólisták, stb. De sokszor panaszkodnak arról állatmentők, hogy kirak egy kutyát, futtatják Facebookon, örökbe lehet fogadni, stb. Alig van rá jelentkező. Mindamellett, hogyha megnézed egy kutyás csoportba, hogy az ilyen-olyan mix kutya, aki megszületett a disznó aljába, és elvihető 4 hetes korában papír nélkül, de azért a szülők azok mindegyik ugye törzskönyves, ezt tudjuk, azokért meg sorállás van.
Tényleg?
Én láttam ilyeneket, és ez számomra azért megdöbbentő. És nagyon sokszor látom azt, hogy emberek kifejtik, sőt, sok esetben azt látom, hogy a szaporítóknak a léte, maga a szaporítás az egy legitimizált dolog, mondván, hogy ha valaki egyfajta tiszta kutyát szeretne, és nem engedheti meg magának a tenyésztőt, akkor ő miért ne vehetne egy szaporítótól 30-40 ezer forintért kutyát?
Hát azért, mert lehet, hogy pár év múlva a szörnyű betegségek között fog például...
Nem kell ahhoz annyi, nem kell ahhoz annyi idő.
Hogy, például ez például érdemes lenne ugye
tudatosítani. Ez a felvilágosító munka, hogy megértsék az emberek azt, hogy ugye egy nagyon-nagyon nehéz dolog egy fajta tiszta kutyát úgy tenyészteni, hogy az utódok tényleg egészségesek legyenek. Én mindig azt tudom mondani, ugye, és genetikusként cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogy ugye egy fajta, tehát hogy erősíts meg genetikusként, vagy cáfolj meg, hogy egy fajta úgy jön létre, hogy ugye ez valamilyen beltenyésztettség következménye, mert egy valamilyen tulajdonságból szeretnénk felerősíteni egy kutyacsoportban, és ez nyilván nem két éves történet, hanem több tíz éves történet. Tehát a lényeg az, hogy mindig egy fajta beltenyésztettség. Most a fajtán belül óriási nagy felelőssége a tenyésztőnek, hogy olyan szülőpárokat találjon, amelyen ezen a beltenyésztettségen belül is a lehető legtávolabbi rokonok, most persze tudom, hogy valamikor közelebbi rokonokat is tenyésztenek egy tulajdonság miatt, de összességében ez egy nagyon nagy felelősség. A szaporítóknak a felelőtlensége pedig abban mérhető le, hogy őt nem érdekli az, hogy mennyire beltenyésztett lesz, hanem csak két hasonló fajtát összepárosítsanak, legyenek kicsik. Most itt a fajta diszpozíciós betegségekre helyezném ugye a hangsúlyt, hogy minden fajtánál van egy fajta betegségre hajlam. Ez lehet ízületi probléma, való hajlam, mit tudom én.
Még akkor is, ha jó
Igen, meg olyankor is bejátszhat, csak sokkal gyakoribb.
Isten igazából
szaporítótól. És például most ugye nagyon nagy probléma a kistestű fehér fajta tiszta kutyáknál, ugye ez a havanyész, bolony és stb. A táplálékallergia, meg a mindenféle ilyen nem megfelelő emésztéssel, intoleranciával összefüggésbe hozható probléma, ami biztos vagyok benne, hogy annak a következménye, hogy annak a szaporításnak, felületlen szaporításnak nagyon nagy a beltenyésztettség, ugyanúgy, mint ahogy ez nagyon sok egyéb fajtánál követhető volt, ugye a németűhászoknál a diszplázia, amikor össze-vissza szaporították, ha jól emlékszem, a dobermanoknál ez az idegrendszeri érzékenység, hát náluk, gyengeség, spanielek.
Nagyon-nagyon sok betegség van a dobermanban.
Így van.
Meg egy csomó mindent.
Csak mondom, hogy a doberman például azért is vált több szempontból egy kutatók által vizsgált fajtává, mert rengeteg betegsége volt. Például a doberman és labrador fajtákból azonosítottak egy narkolepsziáért felelős gént.
Igen.
Ami egyébként az embereknek utána jó volt, mert ugyanezt a gént megtalálták emberi.
De ez ugye örülődött, és minél közelebbi rokonok, annál inkább
igen.
Génállományban rögzül.
És ez a fontos, mert hogy egy olyan helyről venni, és az bizony 2-3-400 ezer forint is lehet az a kutya, mert ahhoz ad egy csúnya szó garanciát, hogy ő vállalja a tenyésztő, hogy ez a fajta betegség nem fog kijönni, ami fajta a jellemző. És amit meg lehet venni 20-30 ezer forintért, és lehet, hogy élet a végéig iszonyatosan drága specialistákat kelljen, sem más nem bír megenni, akkor mit tudom én, diszpláziás lesz, és 500 ezer fontos csípőműtétre van szüksége, csak általában az a probléma, hogy a kiépülesz kutyáknál az elején minél olcsóbb legyen, az nem tudja kifizetni. Vagy azért, mert nem tudja kifizetni, és akkor ilyenkor szoktam, hogy nem népszerű lenni, mikor még azt mondom, hogy ha valakinek nincs pénze rá, hogy az elején megvegye, akkor gondolja át, hogy alkalmas-e a kutya tartására, mert később sem lesz pénze.
Hát akkor jön az altatás.
Akkor jön az,
hogy altassuk a kutyát. Így van, tehát egyszerűbb egy kutyát beáltatni, és utána 20-25 ezer forintért venni egy másik hasonló jellegűt, mintsem, hogy az ezen nyerészkedő állatorvosnak, ahogy ezt szokták fogalmazni, kifizetni 30-40-50 ezer forintot egy kezelésre.
Ja igen, ez a tipikus, ez a cinikus egy kicsit, ez az ezen nyerészkedő állatorvos, mert utána az állatorvosra kenik, hogy már mennyivel
lenyúlt. Nagyon sokaknak azzal nincsen bajuk, hogy valaki megvesz egy szaporított kutyát, mert hogyha ő olyat szeretne, és azt engedheti meg, azzal nincsen gond, azzal van gond, hogyha a kutyának a gyógyításáért az állatorvos pénzt kér. És hogyha megnézzük a tenyésztők, szaporítók közötti különbséget, ahol tehát tényleg, tehát a kutya az egy biológiai egyed, ott a rizikófaktorokat lehet csökkenteni, tehát egy tenyésztőtől valaki elhoz egy kutyát, nincsen arra garancia, hogy annak a kutyának akárhány éves, akármennyi idős korában nem jönnek ki olyan genetikailag örökölt megbetegedései, de azért a szaporítók esetében van még egy teljesen más terület is, ami hozzátartozik a kutyának az egészségügyi állapotához, azok az egyéb tartási körülmények. Azért az egy bizonyított, tudományosan bizonyított tény, hogy a fogantatás időpontjában az anyakutyának a pszichés és fizikai állapota befolyásolja már azt, hogy a kölyköknek az egészsége milyen lesz. Tehát a nyúlketrecbe, a disznóba, szarba, húgyba tartott kutya, az nem fog tudni normális egészségügyi állapotú kölyköket produkálni. És ugyanez vonatkozik arra, amikor megszületnek a kölykök, hogyha az anya megkapja ugyanúgy a kajamaradékot, ami lecsúszik az asztalról, hogyha ott van az, hogy 4 hetes korban ugye ezeket a kutyákat elválasztják az anyától, mert ugye tud már egyedül lenni, minek én tartsam tovább, amikor pénzt szeretnék érte kapni, holott viselkedés szempontjából a kölyöknek pedig abszolút egy olyan periódusa, amikor a kölyöknek még az anyja mellett lenne a helye. Tehát nem azért mondjuk azt, meg azért mondja a jogszabály, hogy 6 hetes korig kell várni, mert a kutya nem tud enni, hanem azért, hogy ne legyenek a későbbiekben viselkedés problémák. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan terület van, ami a szaporított, tenyésztett kutya esetében közrejátszik, senki nem foglalkozik vele, aki azt mondja, hogy de én egy olyan kutyát szeretnék, és én is azt mondom, és hál' az égnek, most már Magyarországon ezt már az állatvédők is mondják, akik átlátják ugye az egész problematikát, hogyha valaki kutyát szeretne, akkor ha fajtatiszta kutyát szeretne, és nem mentetted, hanem egy megbízható háttérből, hogy tudod azt, hogy ezt normálisan nevelték föl, normálisan elkezdett a kutya cseperedni, akkor menjél el egy tenyésztőhöz, és ne sajnáld a pénzt, vagy különben menjél be egy menhelyre, és hozzál ki egy kutyát. Nálatok, amikor erről vitatkoztok, hogy menhelyi, meg tenyésztett fajta tiszta kutya, mik az érvek pro, meg kontra? Mondjuk a fajta tisztánál azt mondtad, hogy kiszámíthatóbb.
Igen, nyilván, meg hogy ő, tehát én azt abszolút értem és elfogadom, hogy valaki beleszeret egy típusba, egy fajtájú kutyába, igen, és ő olyat szeretne, és utána néz, és ismeri, és nem tudom én csak azt mondom, hogy szerintem ez a kevesebb, a kisebb százalék, aki ennyire pontosan, tudatosan választ kutyát. Nyilván a mentett kutyánál én is régen úgy képzeltem el, hogy egy kicsike kutyám lesz, már mint úgy, hogy korban egy pár hetes, aki velem nő föl, és én tanítom, és ugye nem így lett, mert úgy hozta a sors, hogy egy 7 hónapos kutyát fogadtam örökbe. És nyilván én is nagyon sokáig, vagy mi, a férjemmel, meg a fiunkkal nagyon óvatosak voltunk, mert hiszen nem tudtuk az ő előtörténetét. Egyrészt hihetetlen volt, hogy kerültél te az utcára, hogy hát annyira helyes, annyira gyönyörű, annyira kedves, és hogy ugye nem volt benne csíp, tehát nyilván miért először keresték a gazdáját, de hát elég nyilvánvaló volt, hogy nem nagyon törődtek ő vele, hiszen ma már pár hetes korában, hogyha beoltják a kutyát, akkor utána csippet kap. Tehát az egy elég pontos ismérve annak, hogy törődve vagy foglalkozva van a kutyával, vagy fontos a kutya. És nyilván ez egy rizikó volt. Én is nagyon izgultam, hogy vajon ha nem kapta meg az oltásokat időben, akkor nem lesz-e beteg. Most lekopogom, hála Istennek, hogy jól van. Aztán nem tudtuk, hogy például igazából milyen tulajdonságokkal bír, ugye ez csak akkor lakva ismerszik meg a társ, tehát volt meglepetés, nem mondom, hogy nem volt, mert hihetetlen mozgásigénye van. Mi kertesházban lakunk.
Rögtön elfogadott? Tehát ahogy hazavittétek, nem volt semmilyen kis ellenvetés vagy tartózkodás a részéről?
Inkább olyan figyelem volt, hogy akkor
hogy ez hova
most
kerültem,
igen, hova kerültem, és akkor ez most, én azt éreztem, hogy ez most már biztos, ez egy végleges, vagy majd megyünk máshová.
Ez nagyon érdekes. Ezt tegyek hozzá valamit, ez egy érdekes tapasztalat, amit sok idején is befogadótól hallok, hogy a kutya érzi, hogy igen, őt most elviszi a gazda, és így előtte ideiglenesben volt. Tehát valahogy nagyon jól fölismerik ezt a helyzetet.
Igen. És például most már ő ugye mi nagyon sok helyre visszük magunkkal, tehát most már a nyaralások, hogy felnőtt a fiunk, nem a gyerek érdekeit veszik figyelembe, ő már nem is jön velünk, hanem most már az, hogy a kutyának mi lenne jó. És így választunk helyeket, tehát például télen most a Tátrában voltunk, de az egyértelmű volt, hogy kutyabarát szállodát keresünk, és hogy olyan helyet, ahol tudunk vele kirándulni, sétálni, tehát ez akkor úgy van betervezve minden program. És nagyon érdekes, hogy azért iszonyatosan élvezi ezeket, tehát már amikor csomagolunk, akkor már ül az ajtóban, ugrik be a
kocsiba,
tudja, hogy megyünk. Aha. De például azért este a szállodában azért ő az ajtóban ül és vár, hogy oké, ez így tök jó buli, de mikor megyünk haza? Tehát, hogy azért aludni például sokkal jobban szeret a saját szokott helyén. Tehát, hogy az egy biztonság neki, úgy érzem. Tehát, hogy van benne egy ilyen kis félelem, hogy de most akkor ez mi, most hol vagyunk.
És van gazda választása? Tehát, hogy viszonyul? Ugye hárman vagy hárman értek vele? Hárman vagytok vele? A férjeddel,
a férjeddel? A fiunk, ő nem lakik már nem. Velünk.
Aha, és van valami kötődési különbség?
Hát szerintem minden kutyánál egy férfihoz más, hogy viszonyulnak a kutyák. Én úgy látom,
ez hogy van,
mint egy nőhöz, nem?
Vagy ez szerintem nem függő,
szokott
nem?
Szokott lenni preferencia kutyáknál ösztönös szinten. Tehát az érzékeny kutyák például sokszor jobban félnek a férfiaktól, amelyiknek van emberfélelme. Egyébként együttélésben meg sokszor jobban elfogadják a szabályfelállítást a férfiaktól, de ez nem jelenti azt, hogy nőktől nem tudják elfogadni, csak meg kell tanulni a megfelelő határozottságot képviselni.
De ennek mi lehet a háttere, nem az, hogy határozottabb
is van, de általában határozottabb.
Én vagyok a szabályfelállító.
Igen, azt akartam mondani, hogy nem attól függ, hogy hogyan, hogy esetleg mondjuk a... Tehát, hogy nem igazán a nemek között van különbség, hanem mondjuk a férfiakra jobban jellemző az, hogy határozottabban...
Van, a nemekhez felvett viselkedés.
Határozottabbak, a gondoskodóbbak.
Ez így van, de a kutyák egyébként érzékelik és tisztában vannak a nemi különbségekkel is. Tehát van egy ösztönös, másféle reakció a férfiak és a nők felé a legtöbb kutya esetében. Nem egy olyan éles dolog, aha, de sokszor lehet tapasztalni. Hogy kicsit, például, hogyha egy férfi, kutyasor is tapasztalt, egy férfi ad egy tiltójelzést, egy gátójelzést egy kutyának, ez egy átlagos kutyának sokkal hamarabb átmegy az info, akinek még nincs ilyen tapasztalata, mint egy, mondjuk én ugye 160 centivel nem vagyok egy nagy darab hölgy, tehát nekem egy erősebb jelzést kell adnom, hogy ilyen az
de hogy pont, de hogy pont kutyának. Erről beszéltem, hogy a jelzés a lényeg, nem? Mert hogyha te azt mondod, hogy ugye egy alacsonyabb vagy, meg kisebb testű ember, akkor ha egy ugyanilyen külsővel rendelkező férfiről beszélnénk, akkor is tud különbséget tenni?
Erre nincs semmilyen tudományos vizsgálat. Valószínűleg ez is kutyafüggő. Tehát, de biztos, hogy valamilyen szinten a legtöbb kutya tesz különbséget.
És nálatok hogy van? Te csak azért érdekelne, hogy egy mentett kutyáról van szó, tehát amelyik már nem kicsi kölyökként szocializálva nőtt mellettetek föl, és ugye sokszor kérdezik tőlem is emberek, akik szeretnének befogadni, hogy hogyan lehet, tudom, hogy kutyától függ, de hogy hogyan lehet ezeket a kutyákat így szocializálni. Mondjuk ő még nem volt felnőtt, tehát azért ez is benne van. De
én
ott segítettetek neki.
Ő annyira meg akart felelni, de komolyan az első pillanattól. Úgy
fölnyereményedtek ez a kutya, nem?
Egyébként szerintem...
Azt látom, hogy bocsánat, hogy valamit csinált, tehát nyilván... Tehát azt láttuk, hogy úgy nincs tisztában az ilyen kommunikációs emberek közötti dolgokkal, meg a sétáltatás például, meg kutyaiskolába is vittük, az is sokat segített. Tehát nekem is tanulni kellett, sokat segített az Ebremény Egyesület, tanácsokat adott. És azt láttam, hogy úgy próbálkozik, és amikor mondtuk, hogy azt nem, akkor ja jó, akkor nem. Tehát, hogy ilyen, tehát, hogy tényleg annyira helyes.
És nem félt az emberek?
A kerítést azért meg kellett erősíteni, mert kíváncsi volt, tehát két réteg.
Hát ez tipikus, hogy szökősek ezek az elején föl. Nagyon, igen.
Nagyon hosszú idő és volt, mire elmertük
nem.
engedni.
Nem félt például. Emberektől? Nem volt egy ember félelme?
Nem, inkább más kutyákkal volt, egy kicsit, nem azt mondom, hogy agresszív, de nagyon hamar féltékeny lett ránk, tehát nagyon akart minket birtokolni, és más kutyákkal olyan ellenséges volt. Igen, tartózkodó. Uh-huh. És például, mert néztem a műsort többször, hogy ugye a Pórázon sétáltatás, Póráz
nélkül. Ez az én kedvenc több.
Mi egy erdő mellett lakunk, nagyon szerencsések vagyunk, és ott Póráz nélkül sétáltatjuk őt, és egyszerűen ez egy olyan szerencse, mert neki olyan mozgásigénye van, tehát amíg mi 1 kilométert megyünk, ő 5-öt, és minden nap sétálunk vele, tehát annyira vár, hiába kertesház, annyira várja, sikong a törömében, amikor már hozom a Pórázt, és így elkezd körbe-körbe futni az udvaron, és ugat, és mondja a világnak, hogy megyünk sétálni. És hogyha ez nem következik be a nap első felében, akkor délután már kikéreckedik, és ül az ajtóban, és így néz be, hogy de akkor mikor megyünk? Tehát, hogy egyáltalán nem elégít ki őt a kert, meg nyilván új élmények, új szagok, tehát az újságolvasás, vagy a facebookozás neki szerintem, hogy átmegyünk.
Facebook, olvassa a leveleket, igen.
Szóval, és az kell minden nap neki.
És be is lájkolja, hogyha...
Igen, elég egyértelmű.
De jó, az igen.
És... ezt most mire kezdtem el mondani? Tehát, hogy a mozgás...
Hát, hogy a hozzátok hogyan szokott hozzátok?
Ja, igen. És nagyon sokat segített az, hogy Pórház nélkül barátkozott kutyákkal. Tehát én sokszor azt látom, lehet, hogy nincs igazam, ez az én tapasztalatom, hogy azok a kutyák, akik mindig Pórházon vannak, azok sokkal... feszültebbek más kutyatársaságában. Tehát egyszerűen szerintem például ő nem érzi magát biztonságban attól, hogy egy madzag végén van.
Ez is szerintem sokszor a fordítottja.
Igen, ezt akartam, mert az én kutyámmal
nekünk így nagyon van. Sokat segített. Tehát ez nekem kicsit olyan, mint amikor a kerítésen belül ugat a kutya, és beengedett hozzá másikat, és minden oké. Okay. Hiszen egy másik játékszabály áll föl, vagy egy más...
A Pórház eleve meggátolja azt, hogy a kutyák ugye a természetes ismerkedési rituálét el tudják játszani. Tehát én személy szerint egy olyan kutyás oktatói szemléletet képviselek, hogy meg kell tanulni az embernek, hogy Pórház nélkül tudjon együtt élni a kutyával. Olyan helyzetben, ahol egyébként másoknak ezzel nem áll. Tehát például az erdőben való séta, hogyha a kutya egyébként nem hajlamos nagy a szembejövőket megtámadja, megugassa, az pont egy ilyen helyzet.
Képzeljétek el nekem
kell
olyan,
hogy így tudjon szaladni, tehát egy futtatóban nem tud szaladni.
Egyébként szerintem a kulcsmondat az egész baz volt, hogy a te megfigyelésed szerint. Tehát nekem problémám az, amikor látom embereket arról panaszkodni, hogy mit csináljon a kutyájával, ilyen baj van vele, olyan baj van vele, stb. Az egésznek a kulcsa, az én véleményem szerint az, hogy az elején rá kell szállni az időt, hogy megismerd azt, hogy a te kutyád milyen.
És ne legyen türelmetlen.
Igen, és nincsen három lépcsős checklist, amit, hogyha kipipálsz, akkor a te kutyád az ugyanolyan lesz. Minden kutya eltérő, most fajta tiszta kutyát nézünk, keverék kutyát nézünk, akármilyen kutyát nézünk, mindegyiknek megvan a saját maga személyisége, hogy így mondjuk, eszemben úgy mondjuk, hogy kognitív felépítése valami.
Nem, a személyiséget most személyiséget már szoktak emlegetni az állatoknál, úgyhogy nem.
Másmilyen, mint ugye az emberét, tehát ezzel ne keverjük össze, és mindenképpen függetlenül attól, hogy fajta tiszta kutyáról vagy menhelyi kutyáról beszélünk, igenis kell rászenni az időt, és türelmesnek kell lenni, meg kell ismerni, mert különben nem fogunk tudni jól együtt élni.
De ti sokat vagytok együtt a kutyával.
Igen, és
nem?
Bocsánat.
És kifutunk az időből.
De várj, hagyjam mondjam el, hogy én is, tehát amikor én őt örökbe fogadtam, akkor tudtam, hogy ez május 1-e volt, tehát hogy mindjárt vége az évadnak, kevesebbet, már több akkor a forgatás végén voltam, tehát jött egy olyan időszak, amikor tudtam, hogy otthon tudok vele majdnem 24 órát lenni, legalább 2-3 hétig.
Ez egy esemény a kutyával.
Igen, mert egyszerűen kell, mert máshogy nem lehet. Tehát nem lehetett az, hogy akkor én őt rögtön cibáljam, és vigyem a színházba, és vigyem ide, és akkor szaladgáljunk, és azt se tudja, hol van.
Egyébként megy veled mindenhova?
Igen, elég színházba. Sok helyre jön velem, hála
és
Istennek,
amíg,
nagyon
amíg
sok
dolgozol,
színház.
Addig el van?
Nagyon jól el van, tehát olyan, mintha értené, hogy hol vagyunk, soha nem ugat előadás alatt, soha.
Nagyon jó, és
ott látulnak.
Szinkronba bevittem már, tehát volt olyan, hogy szinkronizáltam is mellettem ült, tehát valahogy nagyon gyorsan kódolja, hogy most mi a szituáció, és hogy most miközben egy energiabomba, tehát hogy amikor sétálunk, akkor tényleg egy 5 kilométeres séta után mi így vagyunk, és akkor ő meg úgy van, hogy na, akkor megyünk valahová.
Meg volt a bemelegítés.
És jógaórát tartottam már vele például, mert én jogát is oktatok, és mindenhol nagyon gyorsan alkalmazkodik, az öltözőben általában ül a székemen, hogyha én benn vagyok a színpadon, azt is érzi, hogy most kijöttem a színpadról, de még vissza fogok menni.
Gyere!
Azt is érzi, amikor már a jelmezemet veszem le, és indulunk haza, tehát hogy ez egy másfajta öltözködés, akkor elkezdő is izgatott lenni. Liza, gyere ide! Liza, gyere! És bocsánat, hogy a végéhez közeledünk, és még csak egy mondat. Gyere! A műsor vége felé. Szóval, hogy tudom, hogy sokat beszéltek az állatvédelemről is, és szerintem ez minden embernél máshol van, máshol kezdődik, és nyilván küzdeni kell azért, hogy minél többet megtehessünk, de mindenkinek más a lehetősége. Nekem az állatvédelem ott kezdődik, hogy én most már majdnem 10 éve vegetáriánus vagyok. Amióta így ilyen szimbiózisban élek a kutyámmal, még inkább elképzelhetetlen számomra, hogy például húst tegyek, de tudom, nem akarok aggítani, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül mindenkinél így van, és én nagyon tiszteletben tartom azt, akinél nem így van. De én ennyit tudok tenni, meg annyit, hogy egy kutyát örökbe fogadtam, meg annyit, hogy támogatom ezt az egyesületet, amikor tudom, nagyon örülök, ha beszélhetek kutyákról, örökbefogadásról. Tehát, hogy én azért mindenkit arra biztatok, hogy próbáljon e felé mozdulni, és nem elijeszteni az embereket a kutyatartástól, csak meg kell találni annak azt a formáját nyilvánvalóan, és azt a fajtát, vagy azt a típusú méretű tulajdonságú kutyát, akivel ő együtt tud élni, de nyilván nagyon nagy felelősség, sajnos ma már nagy anyagi felelősség is, azt kell mondjam, tehát egyszerűen nagyon sok ember nem engedheti meg magának, tehát akár csak az orvosi kezelések, a kötelező oltások, egy kutyahámnak a megvétele, a jó minőségű kutyatáp. Tehát, hogy nyilván nagyon meg kell gondolni, de azért mégiscsak a szeretet a legfontosabb. Még akkor is a hibákat, én is nyilván nagyon sok hibát követek.
A szeretet és a következetesség, és még annyit kiegészítve, hogy zárszóként, amit mondtál, hogy ez az, amit te magad meg tudsz tenni, Én abban hiszek, hogy akármilyen társadalmi kérdést, problémát, hogyha nézünk, akkor változása sose attól lesz, hogy fölülről rányomják a társadalomra egy jogszabály végrehajtását, és holnaptól minden máshogy lesz, hanem a változás az mindig az egyén szintjétől indul el, és úgy épül föl. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzá.
Én is nagyon köszönöm. Nagyon örülök, köszönjük, hogy itt láttam. Köszönöm szépen. És örülök, hogy van ilyen műsor. És
sok boldogságot.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.